Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrendben. A Holnap tegnapja című műsorunk arra fókuszál, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. EPR és DRS rendszerek. Közelednek a határidők, de még sokaknak ijesztően hangzanak ezek a rövidítések. Varga Katalinnal az epr.hu-tól és Orosz Tiborral a drs.hu-tól Nyúl Zsuzsa beszélget.
Kezdjük talán azzal, hogy mi is az EPR, mi a DRS, mi a kettő között a különbség, szerintem induljunk el a KH-tól.
Az EPR a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, a DRS pedig a kötelezően visszaváltási díjas terméket jelenti. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a kettő egyforma, de azért mégsem. Az EPR rendszer az kifejezetten a csomagolószerek egy részére terjed ki, a DRS-sel összehasonlítva, a DRS pedig a csomagolószerek közül kiemeli gyakorlatilag az italcsomagolásokat. Fontos kihangsúlyozni, hogy a közvetlen fogyasztásra szánt italcsomagolásokról van szó, illetve a szörpökről, sűrítményekről, tehát olyanokról nem beszélhetünk, ami PET-palackban van, és például ecet vagy olajtermék, ezek nem tartoznak bele. Tehát a DRS az gyakorlatilag kiemel egyfajta csomagolást, amiben beletartoznak ugye az alumínium dobozok, a műanyag, különféle italcsomagolások, illetve az üvegcsomagolások az italok vonatkozásában. Nem tartoznak bele azok a termékek, amelyek tejet vagy tejtermékeket tartalmaznak.
Kiket érint leginkább ez a két bevallási forma? Lakosságot, vállalatokat vagy cégeket?
Az EPR-t legfőképpen ugye az első belföldi forgalomba hozók, vagy a gyártókat érinti. A DRS is ezt a kört fedi le. Alapvetően ugye a DRS és az EPR az mind összefüggésben van, ugye aki kötelezett, ezt a kettőt nem tudja szétválasztani, amiben mind a kettőben érintettek.
Ugye nem véletlenül beszélgetünk most ebben a témában, mert hogy közeleg egy határidő, amire nagyon figyelni kell, és vannak ezzel kapcsolatban különböző kötelességei azoknak, akik ezt a rendszert használják. Úgyhogy szerintem hívjuk fel a figyelmüket erre, mert nem biztos, hogy mindenkinek ott van a naptárában, illetve nem biztos, hogy tudja, hogy egyáltalán mit kell csinálnia.
A következő határidő, ami a legfontosabb, az 2025. január 20-a lesz, ekkor kell leadni majd a 24 évi negyedik negyedéves jelentést. Ugye a DRS-t és az EPR-t együttesen kell majd leadni egy helyen. A DRS kapcsán pedig, amit még tudni kell, hogy ott havi adatforgalmi jelentést is kell tenni, azt minden hónap 15-éig, és ez egy jogvesztő határidő, hogyha minden hónap 15-éig nem került az előző havi forgalmazás bejelentésre, akkor ezt nem is tudja már bejelenteni, viszont ezt a következő negyedéves bevallásában, adatszolgáltatásában tudja teljesíteni.
És miért fontos, hogy ezekre a határidőkre odafigyeljenek? Van-e valamilyen hátránya annak, hogyha valaki ezt elmulasztja, nem figyel rá?
A határidők betartása abból a szempontból fontos egyrészt, mert ugye egy kötelezettség, és minden ilyen határidőt be kell tartani. A másik oka pedig az, hogyha már korábban is voltak adatszolgáltatásai az ügyfeleknek, akkor azért a Pest Vármegyei Kormányhivatal elég hamar felhívja a figyelmet arra, hogy be kell nyújtani az elmaradt adatszolgáltatást. Igazából a határidők tartása egy picit lazább is lehet, maradjunk annyiba, mert azért egy-két napos csúszást elbír a rendszer, de az ennél nagyobb csúszás esetében fennáll a veszélye, mondjuk úgy, hogy egy ellenőrzésbe szaladunk bele.
Na igen, és akkor most térjünk is hát egy kicsit az ellenőrzésekre, mert a legutóbbi beszélgetésünknél még valamikor ősszel belengedtük annak a lehetőségét, hogy most még talán türelmes a hatóság, de hogy egyre inkább számítani kell arra, hogy jönnek az ellenőrzések ebben a témában is. Mi a tapasztalatotok? Hogy állnak ezzel az ügyfeleitek?
Igazság szerint az elmúlt fél évben meglehetősen sok ellenőrzés kapcsolódott az ügyfeleinkhez. Volt olyan, aki folyamatban lévő ügyfelünk volt, és úgy kapott ellenőrzést, illetve volt olyan is, aki csak azért jött hozzánk, hogy tegyük rendbe a dolgait, mert felszólítást kapott valamelyik hatóságtól. A Pest Vármegyei Kormányhivatal volt az, aki több ügyfelet felszólította arra, hogy át egy regisztráljon a MOHU rendszerbe, át kettő pótolja az adatszolgáltatásokat, illetve a NAV nagyon gyakran indított szúrópróbaszerű, vagy célzott adminisztratív, vagy helyszíni ellenőrzést is, és ennek kapcsán ugye bőven előfordult az, hogy összevetették például a NAV-hoz bekerülő környezetvédelmi termékdíjadatokat azokkal az adatokkal, amiket a MOHU fele jelentett az ügyfél, és például kérték az EPRD fizetésnek az igazolását, tehát a MOHU által kiállított számlát és annak befizetését, és ezt hasonlították össze a NAV-hoz beérkező adatokkal. Ugye az a kettő szinte megegyezik. Nyilván van egy kis kivétel, de azért ami termékdíjban is egyező volt, és ami EPR-ben is benne kellett szerepeljen, annak ugye azonos azonosnak kellett lenni.
És mennyire ugrották meg ezt a lécet a kedves ügyfelek, hogy azonosak legyenek az adatok, mivel milyen problémákkal fordultak hozzátok Tibor?
Hát alapvetően, hogyha megnézzük, legfőképpen azért fordulnak hozzánk, mert nincsenek tisztában alapvetően, hogy milyen kötelezettségük van, és hogyha tudják is, hogy van kötelezettségük, nincsenek vele tisztában, hogy milyen termékeket érint. Még nagyon sokszor felszokott merülni például a KF-kódoknak a kérdése, mert annak az összeállítása sem mindegy.
Álljunk meg egy pillanat, mi az a KF-kód?
A KF-kód az az EPR-ben van. Például, ha megnézzük a termékdíjat, ott a CK-kód és a KT-kód van, az EPR-ben pedig a KF-kód, ez 9 számjegyből álló kód, és ezek a kódok minden egyes karakter valamit jelent, például az 1-es az a 11 az a csomagolás, a végén, hogyha például feltüntetik, hogy 5-ös külföldről behozott termék, vagy 8-as saját célú felhasználás, mert ezek alapján tudja a hatóság majd megnézni, hogy pontosan milyen termékekről van szó, amit ugye a bevalláson szerepeltettek.
Na igen, tehát hogy akkor ilyen problémákkal, kérdésekkel fordulnak hozzátok, és akkor mit tudtok ti tenni? Hogyan tudtok segíteni?
Alapvetően nekünk van ilyen felmérése szolgáltatásunk, amely keretein belül megnézzük a pontos kötelezettségeket. Itt nagyon fontos, hogy a termékköröket is meghatározzuk, ami a EPR vagy a termékdíj kötelezettség hatája alá tartozik, és felhívjuk a figyelmét a pontos határidőkről, hogy mikor kell szolgáltatniuk az adatot a hatósághoz, és hogy mire van szüksége például a regisztrációk elvégzésére, mert ott is például, hogyha a Mohunál regisztrálnak, sokan az volt az elején, hogy beregisztráltak, viszont nem vették ugye fel az EPR per gyártónak termékáramokat, valamint sokszor azzal a kéréssel jöttek hozzánk, vagy problémával, hogy nem kaptak a Mohutól a számlát. Ez azért is lehet egyébként, mert ugye az OKIR kapun is föl kell venni a termékáramokat, és a Mohun is a termékáramokat, és ha ez a kettő megvan, akkor tudja a hatóság kiállítani megfelelően a számlát.
Mennyire jellemző egyébként az, hogy hozzátok fordulnak olyan cégek, akiknek mondjuk nagyobb adatszolgáltatási kötelezettsége. Milyen körből kerülnek ki az ügyfeleitek?
Hát alapvetően vannak sok nagy ügyfelünk, mert az volt a tapasztalat, hogy az elején inkább ők kezdeményezték ezt, hogy segítsünk nekik. A kisebb cégek úgy voltak vele, hogy még megvárják, hát ha lesz valamilyen változás, viszont ez nem jó, mert most ugye megreformálják a termékdíjat is, több termékáram kivezetésre fog kerülni, és a fő fókusz most az EPR-re fog hárulni. Úgyhogy aki eddig nem tette meg a regisztrációt, vagy nem adott be bevallást, akkor mindenféleképpen ezt megfelelően intéznie kell.
Tehát van egy átállás, és ez nem biztos, hogy pont jól le tudják menedzselni mondjuk egy cégen belül, és akkor feltételezem jól jöhet egy külső segítség, egy külső szakembernek a hozzáértése, aki ezekben az ösvényekben elnavigálja őket.
Igen, mert nagyon sokszor azt mondták, hogy ugye tudták, hogy EPR kötelezettek, viszont azt hangsúlyozták, hogy a termékdíjat bevallják, azt fizetik, és annyira nem helyeztek nagy hangsúlyt az EPR-re, viszont most meg az EPR-en lesz a nagy hangsúly, úgyhogy intézkedniük kell sajnos.
Milyen jogszabályi változások vannak, lesznek egyébként?
Hát, hogyha minden jól alakul, akkor 2025. január 1-jével a termékdíjba kivezetnek több termékáramot is. Az egyéb műanyag termék marad, az egyéb vegyipari termék és az egyéb kőolajtermékek, ami azt jelenti, hogy a most a 16-20-ai ülésen fogják ezt alapvetően, ha minden jól megy, jóvá hagyni, akkor több információval tudunk majd szolgálni. De ami lényeges és fontos, hogy az EPR-t azt mindenféleképpen kezdjék el, hát azt szoktuk javasolni, a szakértővel átnézetni, mert ők tudnak pontos instrukciókat adni az ügyben.
Milyen büntetésekre lehet számítani, hogyha valaki ezt elmulasztja, hogy egy picit tényleg nem riogatni akarunk, csak mondjuk így elmondani annak a lehetőségét, hogyha valaki egy cége adott esetben ezt elmulasztja, vagy megfeledkezik róla.
A jogszabály úgy rendelkezik, hogy hulladékgazdálkodási bírságot lehet kiszabni egy ellenőrzéskor, illetve akár megtilthatják a termékeknek a forgalmazását is egész addig, amíg nem rendezi az adatszolgáltatást, a nyilvántartási kötelezettséget és a bejelentkezést. Tehát ezt viszonylag jól leszabályozza a jogszabály. Első körben természetesen próbálnak figyelmeztetni, figyelmet felhívni, ahogy egyébként visszautalnék a termékdíjra is, a NAV is ezt tette, hogy többször is értesített több vállalkozást, így az ügyfeleink közül is, és hát ezt így mégis ignorálták, és az lett a vége, hogy 100-150 ezer forintos mulasztási bírságokat kaptak gyakorlatilag csak azért, mert nem nyújtottak be egy háromsoros bevallást.
És akkor rohannak hozzá, hogy jaj, Kati, mit
Így van, úgy, ahogy mondod, és volt olyan, aki konkrétan nem szólt nekem, mert úgy volt vele, hogy Biztos minden rendben van, de például nem is tudtuk, hogy ők a termékdíjat külön intézik, és egyáltalán kéne vele foglalkozni, és ez utólag derült ki. Tehát volt egy-két elég érdekes.
Egyébként, amikor a cégekkel együtt dolgoztok, akkor van valaki az adott cégeknél, aki mondjuk egy ilyen dedikált munkatárs, akivel kapcsolatot tartotok, az megkönnyíti valamelyest a munkátokat a tekintetben, hogy minden bevallás, minden rendben
legyen. Ez nagyon változó. Az a baj, hogy ez egy ilyen nem szeretem téma szokott lenni, és aha, a termékdíjat 99%-ba lecsapták a könyvelőkre, a cégnek a könyvelőire, akik igazából persze valamit csináltak, de nem voltak hozzáértő szakemberek, már ezen a téren, hogy specifikusan kitöltötték, volt, aki jól megcsinálta, de igazából nem tudta, hogy pontosan mit csinál, de végül is jó volt. Másrészt pedig mindig keresnek valakit, aki majd ezt megcsinálja, és hát utólag kiderül, hogy mondjuk egy csomó hibát elkövettek, például, ahogy Tibor is mondta, nem regisztrálták, illetve nem véglegesítették a regisztrációjukat, vagy nem jegyezték föl a termékáramot, vagy megcsinálták a regisztrációt, de egyáltalán be se jelentkeztek, hogy mit szeretnének, hogy EPR, DRS, vagy bármi, tehát, hogy ezek így elmaradtak. És hát igazából jó az, hogyha van valaki erre delegálva a cégnél, legalább mondjuk olyan szinten, hogy tényleg tud adatot szolgáltatni a csomagolásokról, főként ugye az szinte mindenhol van, vagy a termékekről, ami érintett lehet, de nagyon ritkán van ilyen.
El tudom közel, mennyire örülnek a könyvelők egyébként egy ilyen külön plusz munkának. Igen, te hallgatok, nem látjak, de Katalin is lereagálta ezt így egy arckifejezéssel. Szóval, hogy tehát az lenne a legjobb, hogyha nyilván megfelelő szakemberek lennének, de azért valamelyest lehet, ha úgy mondjuk, akkor ismeretterjesztést vagy oktatást tartani nekik, és ebben például az epr.hu, a drs.hu nagy szerepet vállal.
Igen, mert most december 10-én volt az első előadáson, indítottunk egy webinársorozatot, aminek alapvetően az a lényege, hogy minél több ügyfél jobban rá az EPR kötelezettségekre, a mindennapi teendőkre, valamint hogy hasznos tudásokkal térjen haza. És ami a legfontosabb, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy aki még nem tette eddig meg a regisztrációt, vagy nem foglalkozott az EPR-rel, az azért is tegye meg, mert hogyha például a hatóság látáskörébe kerül például, akkor nem csak a büntetést kell megfizetni, hanem utána a szakértőt is, és utána majd a MUHA által kiállított számlát is.
Tehát akkor egy hármas költséggel lehet számolni, és így sokkal jobb, hogyha valaki előre gondolkodik, és akár nézi ezeket a webinár előadásokat.
A webinárok célja elsődlegesen az edukáció is, ugyanis azért a tapasztalat azt mutatja, hogy ha az ügyfelekkel elkezdünk beszélgetni, akkor nagyon szépen megértik, és partnerek is abban, hogy tényleg a fenntarthatóságra törekedjenek. Nagyon sok mindenben próbálunk nekik segíteni, tehát azért itt nem csak azt kell látni, hogy mi megcsináljuk pénzért persze, és nem kell vele foglalkozni, hanem azért a szakértőink többsége pénzügyi szakember is, és próbálunk segíteni abban, hogy például, ha a jelentős mennyiségű műanyagcsomagolást használt föl eddig, keresünk alternatívát annak kiváltására, ugyanis a műanyagcsomagolás az egyik legdrágább kilónként, tehát próbálunk tanácsokat adni, tippeket adni, összedolgozni, segíteni, ötletelni az ügyfeleknek annak érdekében, hogy egyrészt fenntarthatóbbak legyenek, másrészt pedig ugye olcsóbb legyen számukra ez az egész, ha már egyszer így van egy ilyen pénzügyi vonzata.
A másik, ami nagyon fontos szerintem, és erről érdemes talán szót ejteni, az a ESG jelentés, és az abban való megjelenítése.
Így
például
van.
Ezeknek a tételeknek.
A hulladék önmagában, illetve maga ez az EPR téma, DRS téma, ez bizony bele fog kerülni súlyozottan az ESG jelentésekbe. Nem mindegy, hogy mekkora mennyiségű hulladéka van egy adott vállalkozásnak, ugyanis bármilyen hihetetlen, ez nagyon sok mindent elárul róla. A fenntarthatósági szabályoknak gyakorlatilag az is lesz a lényege, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, olyan hulladékot, ami haszontalan, ami tényleg szemétté válik a végén, ugye, és égetőbe kerül. Ha nagyon sok műanyagot használ egy cég, az azért elárulja azt is, hogy hát egy, nem akar utána járni, hát kettő, ezt tartja a legolcsóbb megoldásnak. Tehát, hogyha én mondjuk egy partnert kéne válasszak, beszállító partnert, ahol esetleg nagy mennyiségű műanyag hulladékot találok csak, és nem hajlik arra, hogy kiváltsa más típusú hulladékokkal, mondjuk fa vagy papír hulladékokkal, abban az esetben nem biztos, hogy szeretnék a partnere lenni. Tehát egy ilyen fenntarthatósági jelentésbe, ha belekerülnek a hulladék kapcsolatos adatok, akkor erre is figyelni kell, mert bizony piacvesztés lehet a vége egy vállalat esetében.
Én azt hiszem egyébként, hogy a webinárok leginkább azoknak a fenntarthatósági menedzsereknek fognak a legjobban jönni, akik már eleve foglalkoznak ezzel a témával, adott esetben mondjuk egy ESG jelentés elkészítésével és annak a koordinálásával egy cégen belül, és talán ők lesznek azok, akik a leginkább megértik ezeket a szakmai információkat, amiket ti szolgáltattok.
Az ESG jelentésekről azért azt tudni kell, hogy ez nem egy emberes feladat. Tehát jaj, nincs olyan ember, aki mindent tudna, tehát itt a HR, a pénzügy, a hulladék, akár a környezetvédelem különböző szegmensei, az energetika, itt minden bejátszik, tehát mi sem értünk nyilván mindenhez, kizárt igen, dolog. Viszont a hulladékban azt mondom, hogy az epr.hu elég jó helyen áll, ennek a részegységét nagyon jól össze tudja fogni, úgyhogy igen, várjuk akár az ilyen jelentkezőket is, akik szeretnének ebből kapcsolatot teremteni velünk, hogy a hulladék témákat összeállítjuk.
Mennyire éreztétek egyébként az elmúlt időszakban azt, hogy attól, hogy egyre többen kötelezettekké válnak például különböző adatszolgáltatásokkal nagyobb vállalatok felé, hiszen a beszállítói láncban tőlük azért most már, ha nem is kell még ESG jelentést készíteniük, de adott esetben adatot kell szolgáltatniuk nagyobbaknak, emiatt fordulnak hozzátok, hogy ebben segítsetek, hogy releváns információt, hiteles információt tudjatok adni.
Volt már egy példa, hogy volt olyan ügyfél, akinek kell ilyet tölteni, és ő például kért segítséget abban, hogy egy nyilvántartó rendszert kialakítsak nekik, amit remélem, hogy sikerült is jól alkalmazni, eddig legalábbis nem volt vele probléma. Minden esetre nagyon fontos szegmense, tehát bármennyire szeretné mindenki elkerülni ezeket a kötelezettségeket, a hulladék téma, az EPR, a DRS, ez nagyon fontos szegmense lesz ezeknek a fenntarthatósági jelentéseknek, és ugye nem csak és kizárólag akkor kell ezt csinálni, hogyha külföldi partnerek vannak, és beszállítók akarunk lenni, és nyitni szeretnénk a világ fele, hanem például ugye a banki hitelek felvételénél is ez nagyon nyomni fog a ladba, hogy milyen fenntarthatósági jelentést tud produkálni egy vállalkozás, és ez ugye 2027-től a KKV-kra is érvényes lesz. Tehát aki indulni fog pályázatokon, közbeszerzéseken megkövetelhetik bizony tőle ezeket a jelentéseket. Még ha az egyszerű formát is nyilván nem egy óriás vállalati típusú, de akkor is foglalkozni kell vele.
Tibor, még van 2 percünk, még egy gyors lezáró gondolatot. Mi az, amit még nem mondtunk el?
Amire szeretném felhívni a figyelmet egyébként, akik szerződnek hozzánk és ügyfeleink, és esetleges módon kapnak egy ellenőrzést, az fontos kiemelnem, hogy mi stabil háttérként állunk mögöttük, nem hagyjuk cserbe, hanem mindenre felhívjuk a figyelmüket, átnézik az esetleges nyilvántartásokat, hogy minden rendben van-e, és hogyha bármi kérdés felmerül, mi nyitottak vagyunk, és mindenre választ fognak kapni.
Varga Katalinnal, az epr.hu-tól és Orosz Tiborral, a drs.hu-tól Nyúl Zsuzsa beszélgetett. Most pici szünet, aztán pedig továbbra is a fenntarthatóság lesz a téma, maradjanak velünk.